Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt az újabb lehetőséget, ezt az újabb Isten tiszteletet. És ahogyan az énekben is mondtuk neked, koldus szívünket kitárjuk előtted, hiszen rád vágyódunk, a te ígédre, a te szavadra, az örök élet beszédére. Urunk, kérünk, hogy beszélj velünk, és lelked által taníts minket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai napra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk a Krónikák első könyvében, a 29. fejezet 14. versében a következőképpen. Mert ki vagyok én, és mi az én népem? Honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Amen. Kedves testvérek, ez az Ószövetség ige akkor került elénk az utóbbi időben, akkor vált számunkra fontossá, amikor volt az imaháznak a szentelése, a harangtoronynak a szentelése, meg amikor a templom külső felújítása is megtörténhetett. Átgondoltuk azt, hogy a gyülekezet milyen adományokat adott ezekre a célokra. Átgondoltuk azt, hogy mennyien dolgoztak ennek érdekében, hogy ezek az épületek megújulhassanak. És akkor került elénk ez az ige, hogy honnan is volt erő, honnan is jöhetett ez. És rácsodálkoztunk az Isten munkájára, hogyan Dávid is tette ebben az imádságban. Hiszen Dávid akkor mondta ezt az imádságot, ezt a hálaadó imát, amikor a gyülekezet, az akkori gyülekezet tagjai, a nép tagjai összehordták mindazt, amit a templom építésére szántak. És olvashatjuk azt, hogy hatalmas mennyiségű aranyat, ezüstöt, vasat, rezet, mindenféle anyagot, amely hasznos az építésre, hoztak össze, és Dávid maga is adott ebbe az építkezésbe, olvashatjuk, hogy 3000 talentum aranyat, 7000 talentum ezüstöt, és utána a vezetők is adtak 5000 talentum aranyat, 10000 talentum ezüstöt, 18000 talentum rezet, 100000 talentum vasat. Ha tudjuk azt, hogy a talentum az olyan 35-40 kg körül van, akkor óriási mennyiség ez aranyból, ezüstből, ezekből a nemes fémekből. Ki vagyok én? Döbbentott rá Dávid, amikor szembesült ezzel a nagy adománnyal, és lehet, hogy lepergett előtte az ő élete. Úgy átgondolta, hogy tényleg ki is ő valójában. És eszébe juthatott az, hogy kis pásztorfiú volt, akinek az apja nem is gondolt arra, hogy esetleg ő lenne az a fiú, akit Sámuel felkenne királynak. Őt nem is hívatta, amikor jött Sámuel, hogy na akkor felszeretnék kenni Izrael új királyát. Vagy amikor kis ételhordóként ment a csatába, a harcvonalba, és kinevették őt tulajdonképpen, amikor azt mondta, hogy majd ő szembeszáll Góliáttal. Próbálták ráadni a páncélt, még az is nagy volt rá, és aztán mégis az Úr által ő győzhetett Góliát ellen. És íme most már, mint nagy király, hatalmas, gazdag uralkodó van ott, és mégsem a pénztől ájult el itt Dávid, hogy micsoda mennyiségű arany meg ezüst. Nem ez volt az, ami őt elkápráztatta, hanem az, hogy előkészítheti az Isten házának az építését. Hogy lehet az, hogy őt használja fel ebben az Úr? Hogy lehet az, hogy az ő idejében történnek meg ezek a munkálatok? Ki van e mögött? És meg is válaszolja Dávid az ő kérdését, hogy maga az Úr az, aki cselekszik rajta keresztül és a népen keresztül. Ő az, aki véghez vitte ezt. Hogy emberek odaszánják az idejüket, az energiájukat, a pénzüket, hogy megépíthessék az Isten házát, az Isten templomát. És a mai világban is ő van amögött, amikor emberek odaszánják magukat, az energiájukat, a pénzüket, az idejüket, és részt vesznek abban a munkálatban, ami az Isten dicsőségét szolgálja, ami az Isten munkája. Mai világban azért nagy divatja van az önkénteskedésnek, egyre több helyen ezt reklámozzák, meg már érettségizni sem lehet érettségizni, hogyha valaki nem önkénteskedik bizonyos mennyiségű órát. De azért mégis, hogyha valaki csak úgy, nem ilyen céllal, önkéntesen járul hozzá valamihez, mondjuk egyházi dolgokhoz, akkor azért megnézik, vagy megkérdezik, meg ott van a kérdés, hogy hát te ezért mit kapsz, meg mi ennek a célja, mi van e mögött. Ha ilyen vészhelyzet van, akkor is azért megmozdulnak az emberek árvíz idején. Sok önkéntes dolgozik ebben a pillanatban is azért, hogy megvédjenek házakat, településeket, de így, hogy egyháznak, hogy igazából nincs mögötte semmi hátsó szándék, miért teszik, akkor megkérdezik az emberek. És hát persze itt nem az van, hogy a lelkésznek vagy a papnak, nem is pusztán arról van szó, hogy az egyháznak, a gyülekezetnek, az emberi közösségnek, hanem magának az Úrnak teszi az ember. Az Úr van e mögött. Az Úr a célja, és az Úr a mozgató rugója ennek. És jó ezt látni, amikor emberek életében ez megvalósul, hogy az Úr megmozdít szíveket, megmozdít kezeket, lábakat, és elindul az Úr munkája. Honnan van erő? Kérdezi Dávid, és hát meg is válaszolja. Bizony tőled van ez. Az Úrtól van. Azt adtuk, amit ő adott nekünk, amit tőle kapunk, azt forgatjuk vissza. És ezt, hogyha úgy önmagában nézzük, akkor rácsodálkozhatunk, vagy rádöbbenhetünk arra, hogy igazából ez nem nagy áldozat tőlünk, hanem itt tényleg az Istentől kapott javakat adjuk vissza, illetve forgatjuk vissza. Valami hasonló ez, mint amikor én is elcsentem valamit apukámtól, és akkor utána azt adtam vissza karácsonyi ajándékként. Nevetséges, meg szánalmas helyzet ez. De valahogy így van ez velünk is, hogy amit ad az Isten nekünk, azt tudjuk csak visszaadni, hiszen nincs másunk, csak az, amit tőle kaptunk. Ő az, aki megalkotott bennünket, ő az, aki megteremtett, ő az, aki megváltott, és ezt nagyon fontos tudni, ezért is énekeltük ezeket az énekeket, hogy ott kezdődik ez az adakozás, hogy ő adott önként. Úgy lehetünk önkéntes adakozók, hogy először megtapasztaljuk azt, hogy Jézus is önként adta oda a maga életét. Ő adta a bűneinkért magát, tehát lelki képen is ő az, aki megajándékoz bennünket, ő adta a hitet, ő adta a szent lelkét, ahogyan énekelhettük a második énekünkben is. És hát nélküle, Jézus nélkül semmit sem tudunk cselekedni. Ezért kérdezi Pál apostol is, hogy mit van, amit nem kaptál? A testemet, lelkemet, mindenemet tőle kaptam. Tehát, hogyha valamit én adok az Úrnak, akkor csak abból tudok adni, amit tőle kaptam. És ha ráfigyelek, akkor tudok ilyen önkéntes adakozásban részt venni, akkor nem azt fogom figyelni, hogy mit tesz a jobb kéz meg a bal kéz, akkor lehet ebbe úgy belefeledkezni, hogy nem tudja a bal kéz, hogy mit tesz a jobb. Akkor történik meg az, hogy nem lesem, hogy mások mit szólnak ehhez, hogy másoktól ezért mit kapok, akár szóban, dicséretként, akár anyagilag, hogy nem lesem azt, hogy az Úr ezt majd hogyan adja vissza, akár százszorosan itt a földi körülmények között, vagy esetleg még belekeveredhet olyanba is az ember, hogyha nem az Úrra tekint, hogy na valamit én cselekszem, valamit én teszek azért, hogy majd az üdvösségnél az beszámít. Hogyha az Úrra figyelek, akkor tudok felszabadulni arra, hogy önkéntes módon adjak az ő ügyében, az ő munkájában. Hiszen tőle kaptam mindent, tőle kaptam új lehetőséget is, új életet is. És ezért neki adom. Először önmagamat, és ez is nagyon fontos. Pál apostol beszél erről a 2. Korintusi levél 8. fejezetében a macedóniaiakról. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Hát itt is erről beszél Pál, hogy először önmagukat adták az Úrnak, és aztán tudták mások javára is lenni ezek az emberek. Tehát az Úr adta önként önmagát értünk, és hogyha ezt megtapasztalja az ember, akkor önmagát adja az Úrnak, és utána tudunk hasznosak lenni mások számára is. Ő szabadít fel bennünket arra, hogy adjunk. És itt nem csak az építkezésekről van szó, nem csak a különféle fizikai munkálatokról, amiket szoktam is hirdetni, amiért hálásak is vagyunk, aminek örülünk, és ami jó, hogy ezt megtapasztalhatjuk. Nem is pusztán az adakozásról, az egy-egy istentisztelet alkalmával történő adakozásról, vagy az egyház fenntartó járulékról. Ezek is nagyon fontosak ahhoz, hogy működjön a gyülekezet, működjön a közösség, hogy legyen itt gyülekezet ebben a faluban, hanem az egész életünkről van szó. Itt kiderül ebből az igéből is. Hogy az otthonunkban is hogyan hozunk meg ilyen döntéseket. Hogyan adakozunk másoknak, hogyan segítünk másokat. Hogyan adakozunk akár ilyen vészhelyzetben, amikor árvíz van, és másoknak az élete műve omlik össze, vagy megy tönkre. Itt az egész életünk kérdése van előttünk, hogy oda tudjuk-e szánni az egész életünket az Úrnak, hogy ő rendelkezhessen a mi életünk felett és javaink felett is. Mert az övé az egész életünk. Az övé minden javunk, anyagi és lelki dolgunk, és ő kell, hogy rendelkezzen felettünk. És azért adja azokat a dolgokat, amiket kapunk, hogy azzal az ő rendelkezése szerint gazdálkodjunk, és úgy használjuk fel azokat, úgy osszuk szét azokat, ahogyan ő szeretné. És ez a kérdés most előttünk, hogy van-e erre bátorságunk. Hogy odaszánunk mindent az Úrnak, és ráhagyatkozunk arra, hogy ő határozhassa meg, hogy mit, mire szánunk. Vagy pedig két kézzel kapaszkodunk a saját életünkbe, és a saját javainkba, mert hogy ezeket én kaptam, ez az enyém. Az Úr szeretne felszabadítani bennünket, hogy tudjunk szerinte való bölcsességgel rendelkezni azok fölött, a dolgok fölött, amiket tőle kaptunk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te önként adtad értünk a te életedet. Köszönjük, hogy te le tudtál mondani a földi dicsőségről, a földi javakról. És köszönjük, hogy erre szeretnél bennünket is indítani, hogy adjuk magunkat oda neked, hogy aztán tudjunk mások javára is lenni, élni. Köszönjük, Urunk, hogy megmutatod, hogy igazából tényleg tőled van mindenünk. És mennyire szánalmas dolog, amikor mégis próbálunk ragaszkodni két kézzel egy-egy dologhoz. Pedig te szeretnéd azt, hogy azt odaszánjuk neked a te célodra, vagy odaadjuk annak a másik embernek. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az Úr. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, és még hogyha mi nem is tudunk jól dönteni egy-egy kérdésben, az anyagi kérdéseinkben sem, ezt is eléd vihetjük, és tőled kérhetünk bölcsességet, hogy te adj nekünk megfelelő gondolatokat, ötleteket. Köszönjük ezt, Urunk, neked,